Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Egy egyetemistáknak szánt kötet következik, amely több száz illusztrációval vezet be a grafikonok, infografikák, diagramok világába. Olá Andrea interjúja.
Az adatvizualizáció mindenhol jelen van. Ott van a hírekben, a közösségi médiában, az utcán, a reptéren, a múzeumban, a tankönyvekben, sportközvetítésekben, kocsmákban, strandon, a forgalmi irányítási központban, a kórházban, az autógyárban, a parlamentben, a mezőgazdaságban, különféle mobilos alkalmazásokban. Adatvizualizációt használ az újságíró, az edző, a sportoló, a marketinges, a reklámszakember, az orvos, a fizikus, a meteorológus és még nagyon sok mindenki. Segítségével felfedezünk, keresünk, döntéseket hozunk, megfigyelünk, modellezünk, magyarázunk, érvelünk, felvilágosítunk vagy elbizonytalanítunk. Minden nap használjuk, vagy találkozunk a jelenségekkel, de ritkán gondolunk bele abba, hogy ezek az ábrázolások hogyan és miért működnek. Bátorfi Attila Adatvizualizáció című könyve rendkívül igényes és szinte letehetetlen. Az alcíme elég szigorúan hangzik, bevezetés az adatok grafikus ábrázolásának elméletébe és gyakorlatába. A szerző az ELTE média és kommunikáció tanszékének oktatója, egyetemi hallgatóknak szánta ezt a kötetet, de higgyék el, a teljesen laikus olvasó számára is lebilincselő olvasmány. Rövid szövegekkel, 300 illusztrációval, hazai és külföldi grafikusoktól, információdizájnerektől és adatvizualizációs szakemberektől. Ráadásul ez a könyv hiánypótló. A szerző már is elmondja, hogy miért.
Nagyon egyszerű oka van, hogy miért lett ebből egy magyar nyelvű kézikönyv. Ugye azért alapvetően azt feltételezni az ember, hogy aki ezzel foglalkozik, hogy érdeklődik iránta, azért angol nyelven például tud olvasni. És nagyon érdekes egyébként, hogy az elmúlt jó néhány évben akár a diákjaim, akár a workshop résztvevőink, és nem csak nálam, hanem a kollégáknál is, akik még ezzel foglalkoznak, és ilyen típusú workshopokat tartanak, hiába ajánlottunk nekik angol nyelvű könyveket, vagy tanulmányokat, mindig volt ez a kérdés, hogy de magyar nyelven hol lehet olvasni, és akkor ilyenkor mindig azt mondtuk, hogy hát aktuálisan nem nagyon lehet. Nyilván néhány statisztikai szakirodalomban mellékvágányként megjelent ez a téma, vagy adatelemzési könyvekben megjelent, de nagyon-nagyon régen jelent meg már magyar nyelven egyébként ezzel kapcsolatos, kifejezetten az adatok grafikus ábrázolására fókuszáló. Hát még könyvnek sem mondanám igazából, hanem inkább egy ilyen füzetecske, ez 75-ben jelent meg, és azért azóta történt egy smás ezen a szakterületen. Szóval ennyi volt a motiváció mögöttem, most amellett, hogy az ember elképzeli ott, hogy egyszer majd könyvet fog írni. Tehát volt benne ez a szeretnék azért nyomtatva is látni valamit magamtól. És én azt szeretném, hogyha az olvasó azt látná, hogy ez egy nyitott könyv, ami azt jelenti, hogy nem csak szakmabeliek számára lehet érdekes, vagy nem kizárólag azok számára, akik ezzel szeretnének majd a jövőben foglalkozni, hiába egy bevezetés nekik, hanem egy hétköznapi ember is találhat benne magának olyan információt, vagy olyan történetet, olyan meglátásokat, amiket tud a mindennapi életében használni, mert mérleggel mindenki találkozik, a mutatós karórájával mindenki találkozik, a kilométerórával mindenki találkozik, EKG grafikonnal mindenki találkozik az élete során, vagy hőmérővel például. Ezek mind-mind egyébként ugyanúgy adatábrázolások, még akkor is, hogyha adott esetben mechanikus vagy digitális adatábrázolások, és hogy ezeket hogyan értelmezzük, miért tudjuk egyáltalán értelmezni ezeket a jeleket, ezeket a vizuális jeleket. Lényegében az első harmada a könyvnek erről szól. Hát talán számukra is érdekes lehet.
Amikor adatvizualizációról beszélünk, akkor milyen az átlag befogadó, milyen képességekkel rendelkezik, milyen tanultsággal rendelkezik.
Nem tudom, hogy lehet átlag befogadóról beszélni, de szerintem ez az irodalmi szövegekkel is így van, vagy bármilyen sajtószöveggel. Különféle háttérrel érkezünk, különféle kulturális háttérrel érkezünk. Azért elég valószínű, hogy egy 12-14 éves fiatal diák egy kördiagramot, oszlopdiagramot azért értelmezni tud. Egészen egyszerűen azért meg könnyű értelmezni, meg ez a hagyományban benne van, hogy az iskolában már megtanuljuk. Ráadásul készít is ilyeneket, hiszen függvényeket muszáj mindenkinek körzővel, vonalzóval, ceruzával elkészíteni, hát a gyakorlata is van igazából már általános iskolában is. Szóval azért a legtöbb ember az alapjait így vagy úgy, de ismeri, meg találkozott vele, meg tudja értelmezni, és a e fölött lévő szint inkább a kérdéses, hogy meddig megy el az ember, de szerintem, nekem legalábbis az a tapasztalom, hogy nagyon alábecsüljük itt a, nem csak a szemet, hanem az agy felfogó képességét, vagy értelmezési képességét, és ez számos korábbi munkánknál derült ki, hogy nagyon hálásak az olvasók, meg befogadók, hogyha nem kizárólag vonal és oszlopdiagram szintjén kommunikálunk velük, hanem látnak valami kevésbé szokványos ábrázolást, ami olyasmire hívja föl a figyelmet, amire nem is gondolt volna. És végezetül pedig a világ bonyolultabb annál, mint hogy mindent ilyen egyszerűen be lehessen mutatni, mert vannak bonyolult összefüggések. Egy egyszerű idősoros adatnál nem kell nagyot virítani vizuálisan, de hogyha mondjuk kap valami fajta relációs adatbázist, vagy bonyolultabb adatot, akkor az ember bemutatni, akkor meg egy egyszerű vonaldiagram az lebutítása tulajdonképpen egy problémának. Pont az, hogy elfedem vele a valódi mondani valót.
Jól értettem én a könyvében, hogy azt írja, hogy a magyarországi vagy a magyar online felületek vagy lapok nem használják ki az ebben rejlő lehetőségeket eléggé?
Én ezt így gondolom. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy nem használnak ábrázolásokat, de az, hogy mondjuk, hogyha összehasonlítjuk Nyugat-Európával például, hogy hol tart, és akkor ne csak adatvizualizációról beszéljük, vagy egyszerű grafikonokról, hanem olyan típusú médiatartalmakról, amelyek elmagyarázzák vizuális jelekkel valamilyen társadalmi, gazdasági, politikai problémát, ebben nagyon-nagyon le vagyunk maradva. Sőt, és azt gondolom, hogy ebben még visszalépés is volt az elmúlt jó néhány évben.
Ezt lehet tudni, hogy miért? Mert azt írja, hogy mindeközben a magyar szakemberek meg kiválóak.
Mert elvált a kettő, mert van mondjuk 20 ember, aki világszínvonalon csinálja azt, amit csinál ezen a területen, de az ő tudásukra egyre kevésbé, vagy nem nagyon van például pont a médiában ilyen szintű igény. Nagyon sok magyarázatot hallottam már ezzel kapcsolatban, ár-értékarány például, hogy drága az ilyeneket legyártani, és nincsen akkora olvasóköre ennek a típusú médiatartalomnak. Én pont az ellenkezőjét látom, hogy nem olyan nagyon drága ez, csak mondjuk nem feltétlenül a hírovatban nem kell 15 embert alkalmazni. Bátortalanság, nem tudom, lehet, hogy azt látják, hogy az, aki ezzel foglalkozik igazán professzionális szinten, az annyira elment már az átlagtól, hogy ők úgysem tudja behozni ezt, de hát nem tudom, azért vannak olyan emberek, akik szívesen dolgoznának egyébként médiatermékeknek, de nem nagyon látom, hogy onnan jönnének a megkeresések, máshonnan jönnek.
Mi mindent tudunk kifejezni adatvizualizáció segítségével? Arról meséljen egy kicsit.
Hogy is mondjam, azért nincsen nagy játékterünk ebben, mert mégiscsak adatokkal dolgozunk, de ebben ugyanúgy lehet metaforákat, vizuális metaforákat alkalmazni. Én értem, hogy egy cégvezető, ha meghallja ezt a szót, hogy vizuális metafora, akkor lehet, hogy a pisztolyához nyúl egyből, mert ő azt mondja, hogy nekem mutasd meg, hogy hogyan lesz a nap végén profit, vagy mi az útja a pénznek a vállalaton belül. Tehát nyilván az egy másik felhasználói közeg.
Az a tűzijátékos példa? Az
lehet egy ilyen.
Ott például látunk egy olyan ábrát, amin a különböző tűzijátékok költsége. Így mutatkozik meg, mintha tűzijáték pöttyöket látnánk.
Hogy... Igen, és ugye ez eredetileg egy animált ábrázolás, tehát hogy ahogy jönnek az évek egymás után, akkor mint a tűzijáték az egy ilyen felrobban ezek a kis gömböcskék benne. Ezek ilyen látványosabb ábrázolásai. Lehetett volna oszlopdiagramként is ábrázolni, persze. De ilyen játékot értelemszerűen megenged ez a terület szerencsére.
És még mit?
Ugye van kvantitatív, meg kvalitatív, vagy számokat, vagy minőségeket, kategóriákat jelölünk ezekkel, vagy történeteket mondunk el, például idősoros adatokkal. Nagyjából ez az a keretrendszer. Persze vannak infografikák, tehát vannak olyan információábrázolások, amik mondjuk egy folyamatot próbálnak megértetni a befogadóval a világ kialakulását, vagy az univerzum kialakulását, hogy egy tudományos magazinban nagyon sok ilyen diagrammatikus ábra van, ami nem feltétlenül tartalmaz adatot, de ha belegondolunk, akkor igazából egy IKEA összeszerelési útmutató, az egy információgrafika, csak nem gondolunk bele. Ezek a szerelési útmutatók A, B, C, D lépés, vagy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, ezen a folyamaton végigmegy, és ez a középkor óta létezik az ilyen magyarázó ábra például. Tehát, hogy még ráadásul elég régi hagyomány is.
A jelentőségükről érdemes beszélni, hogy milyen összefüggések megmutatására alkalmas egy-egy grafikon. Ír külön arról, hogy összehasonlítani adatokat, vagy egy tendenciát megmutatni.
Ha van ilyen alapfunkciója, akkor összehasonlításra használjuk leginkább az adatok grafikus ábrázolását, hogyha statisztikai adatról beszélünk, és nem feltétlenül természettudományos adatról, hogy milyen magas a hegy, de végülis azt is összehasonlítjuk, tehát erre használjuk. Az, hogy ennek van egy idődimenziója adott esetben, az egy másik kérdés, de akkor két idővonalas grafikont egymásra teszünk, és akkor trendet tudunk, korrelációt tudunk belőle leolvasni, de alapvetően összehasonlítunk adatokat, persze. Ez a mondjuk a 1.0-ás felhasználása az adatok grafikus ábrázolásának.
Nagyon komoly képi anyag van ebben a könyvben, és nagyon tömör a szöveg. Laikusként is hihetetlenül élvezetes volt a könyvét olvasni, és teljesen érthető. Kíváncsi vagyok, hogy vannak ilyen ikonikus diagramok, mint például ez a Napóleon. Oroszországi hadjáratáról készült egy...
Egy szalagkartogram, ez egy térkép valójában.
És hogy ez a legzseniálisabb, azt írja,
hát
vagy ez a legjobb.
Sokak
de miért? Mit tud ez?
Nagyon sok dimenziót mutat meg egy térképen. Ugye ez két irányú. Elindul Kaunászból Napóleon hadserege Moszkva felé, és ugye a vonalnak a vastagsága az azt mutatja meg, hogy az adott ponton, ahol éppen jár, mennyi fővel rendelkezik még a Grand Army Napóleon hadserege. És ugye 400 ezer fővel indul el Kaunászból, mire Moszkvába ér, már csak 100 ezer embere van Moszkvában, és hogyha valaki látta a Napóleon című filmet, ami egyébként nem egy különösebben jó film, ugye a Ridley Scott filmje Napóleonról, akkor ott látja, hogy milyen körülményeket talál Napóleon, ki van ürítve a város, nincsen étel, nincsen ivóvíz, miközben az orosz hadsereg, és közeledik az Imankó, már tényleg elkezdi körbevenni Moszkvát. Kénytelen úgy dönteni, hogy visszafordul, és akkor üt le igazán a mély hideg Oroszországban, illetve a Baltikumban, és onnantól kezdve már lehet azt is nézni, hogy hogyan változik a hőmérséklet. És ugye Rémur skálában mutatja, de van, amikor valahol először át tudjuk váltani Celsiusba, ugye van, amikor már mínusz 37-38 fok van, és 10 000 katona ér vissza a hadjáratból. Tehát 390 ezer ember veszik oda az oroszországi hadjáratba, legalábbis az ábrázolás szerint. Tehát egyszer mutat térképet, tehát lokációt, időt, ugye, mert ahogy megyünk időben, mennyiséget, tehát ez már három dimenzió, nem és komplet. A Celsius fokot, négy dimenziót is mutat nekünk egyszerre. Sokak szerint ez az ábrázolás, ez minden idők legzseniálisabb, legnagyszerűbb ábrázolása, mert hogy a drámát is valamilyen módon bemutatja.
Ide kapcsolhatom azt a fejezetet, amikor az etikai kérdések
hogyne,
beszélt,
persze.
Mert ugye ott is van egy kép, amin pedig az iraki, az Egyesült Államok iraki halálmérlege.
Igen, igen.
És
igen.
Azt írja, hogy ez pedig nagyon komoly etikai problémákat, vagy hát nagyon komoly visszhangot váltott ki.
Így van. Egy olyan grafikonról beszélünk, ami alapvetően egy oszlopdiagram, tehát nincsen különösebben nagy trüváj benne, de meg van fordítva, és ugye amit említett is, ugye ez az Egyesült Államok iraki háborújának a halálozási mutatóját mutatja egy idősoron. Ez egy idősoros oszlopdiagram. Ugye mi benne a különleges, vagy az érdekes, hogy meg van fordítva fejjel lefelé, tehát olyan, mintha, és ráadásul vérvörös maga a grafikon, ugye lefelé, mintha lefelé folyna egy ablakon, vagy nem tudom, a vér ugye folyik lefelé. Nagyon sok díjat nyert ez az ábrázolás, de megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy például egy tragédián el lehet-e vinni ebbe az irányba, rá kell-e ennyire játszani arra, hogy meg az üzenete is más, hogyha normális irányból látjuk ezt a grafikon, mert pont azt mondja, hogy nagyon sokat csökkent a halálozási szám, hogyha nem lenne megfordítva fejjel lefelé, akkor az lenne az olvasása, hogy szerencsére nagyon kevés lett a végére a halálozási szám. De nyilván ez design szempontból ez egy teljesen szándékos döntése volt a készítőnek, Simon Scarnak hívják. Igen, tehát hogy ez egy ilyen etikai kérdés is, hogy mennyire dramatizálhatunk túl valamit egy ábrázolásnál. Több kárt tudunk csinálni, mint hasznot.
És hát nagyon érdekes ez a fegyvertartásra kapcsolatos ábrázolás is, ami ugye óvatlanul olyan információkat árul el, amit valószínűleg nem akartak közölni.
Igen, igen. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ez egy jó példa erre, ez a New York állambeli helyi lap kikérte a rendőrségtől azt az adatbázist, hogy hova vannak bejegyezve, melyik házakba vagy ingatlanokra fegyvertartási engedély. Ami egyébként egy közérdekű információ az Egyesült Államokban, ugye föltették egy térképre, majd 2 vagy 3 napon belül le kellett venni a térképet, mert azt jöttek a bejelentések, hogy elkezdte betörni oda, ahol nincsen pont. Aha, igen. Uh-huh. Tehát volt egy jó ötlet, amit nem gondolt végig a szerkesztőség, és a végén pedig kárt okozott ez, ilyen előfordul sajnos. Szóval ezzel számolni kell. Nyilván egy normális szerkesztőség folyamatban, ez talán felmerül kérdésként, hogy mivel van egy közérdekű információ, illetve van egy károkozás, melyik az erősebb. A kárt érdemes elkerülni. Nem kell mindent ábrázolni.
Használható az önkönyve tankönyvként is?
Hát tulajdonképpen ez egy komplett szemeszternek az anyaga, amit elmondok az ELTE BTK média tanszékén, a diákoknak, az előadásaim, tehát az lett utólag összecsomagolva lényegében egy könyvbe, meg jobban kifejtve, mert sajnos 12-14 alkalommal nem jutunk feltétlenül minden kérdésnek a velejéig vagy a mélyéig, tehát ez adott esetben a diákoknak egy jó kiegészítő segítség lehet, hogy létezik számukra egy ilyen könyv, bár nem írunk ZH-t belőle, hanem ott egy mesterremeket kell a fél év végén lerakni a diákoknak, hogy megértették-e azokat az alapelveket, szabályokat, egyéb vagy normatív, vagy inkább illendőségi előírásokat, és akkor ezeket teszteljük a fél év végén.
Mennyit alakít majd ezen, vagy most ezen a mesterséges intelligencia?
Ez mindig minden kerekasztalban, itthon is, külföldön is előkerül ez a téma. Az a helyzet, hogyha én Tóth Ágost állok, sem tudok ezen változtatni, tehát hogy az van, hogy én látom, hogy emberek elkezdenek ezen sopánkodni, hogy 5 év múlva, 10 év múlva nem lesz munkánk. Mi pedig, itt van egy kollégám, akivel ezeket csináljuk, Krisztiánnak hívják, mi pedig megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a helyzethez, amit az AI jelent. Használjuk kódírásra például, vagy képkészítésre használjuk. Sok esetben lerövidíti a munkánkat, de ötleteket nem fog kitalálni, egyelőre nem áll azon a szinten az AI, történeteket nem fog megtalálni adott esetben egy adathalmazból, de még egyszer mondom, el tudom képzelni, hogy 10 év múlva más után kell majd néznünk, mert annyira fejlett lesz már a mesterséges intelligencia, hogy ránk nem lesz szükség. De vannak etikai problémáim ettől függetlenül az AI-jal ezen a területen is.
Itt van egy fejezet, ami vizuális narratíva technikáiról szól, empátia és érzelem behívása, olvasó bevonása, cselekvésre késztetése, szóval, hogy ezt sem gondolja végig egy kívülálló, hogy nem. Tényleg mennyi mindenre használható.
Igen, és az a jó, hogyha ez nem derül számára ki, hogy ilyen körmönfontan lett bevonva ebbe az egész történetbe. De igazából egyébként ez nem különbözik a szöveges narratológiának a különféle technikáitól, nem? Tehát, hogy ugyanazokat a trükköket alkalmazzuk ezen a területen is, mint egy regényíró például, vagy ugyanazokat a retorikai fordulatokat próbáljuk meg alkalmazni, mint egy író, vagy egy publicista, aki érvel a saját igaza mellett, mert hogy erre is használjuk értelemszerűen az adatábrázolást, meg akarunk valakit győzni ugye a mi igazunkról, és akkor ennek a szélsőséges példája, amikor hazudunk például egy ábrázolással. Arra nincs bocsánat. Az a pokol 9. bugyra, hogyha valaki szándékosan hazudik a ábrázolásával.
Arra mondaná példát? És
elvágom az Y-tengelyt, a függőleges tengelyt, elvágom, és nem nullánál kezdem, hanem 30-nál vagy 40-nél. Trükközök a méretekkel, miközben az adat az nem ezt mutatná, de elkezdek a vizuális jelekkel trükközni. Nagyobbnak mutatok valamit annál, mint ami valójában, vagy kisebbnek mutatom annál, mint ami valójában a különbséget valami között. Ez egy klasszikus ilyen manipulatív technika. De vannak még ennél is sokkal kifinomultabb, aljasabb manipulációk, amiket nagyon gyakorlatnak kell lenni, hogy az ember észrevegyen egy adatgrafikán. De ahhoz az is kell, hogy a másik oldal is nagyon-nagyon jól tudja a dolgát, hogy el tudja dugni azt a pici kis manipulációt. Ennek a könyvnek van ilyen szándéka is, hogy hogyan vegyük észre ezeket a manipulációkat. Tehát megint csak befogadói oldal, nem csak készítői oldalról lehet hasznos, hanem egy egyszerű állampolgár, aki nem szeretné, hogy az ábrázolásokkal meg legyen vezetve, és szeretne ezekre példákat, hogy hogyan vezetik meg mások őt, vagy hogyan próbálják megvezetni, erre is talál egy raklapnyi példát ebben a könyvben.
Bátorfi Attilával, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatójával, az Adatvizualizáció című könyv szerzőjével Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, szép napot, jó hét!